És most... Hétköznapi példaképek nem hétköznapi történetei a Sláger FM-en.
Jó estét kívánok minden kedves hallgatónak itt a 95.8 Sláger FM-en és az KHK alsó vonal TMC Instagram oldalon. Ahogy azt már megszokhattátok, szerda esténként hozok mindig egy álmot, egy olyan amerikai álmot, ami itthon valósult meg. Csupa olyan embert hívok vendégnek, akik iránt egyrésztről én magam hatalmas rajongásra vagyok, másrésztről pedig elmondhatjuk róluk, hogy bizonyítják azt, hogy nem kell a tengeren túlra menni, hiszen minden fejben dől el, és minden önmagunkon múlik. Különös még egy szempontból a mai vendégem, és egy néhány perces személyes mondat sor következik. És nem csak azért, mert már 18 éve ismerjük egymást, és akkor ő még egy teljesen más életszakaszban volt, hanem azért is, mert az élet érdekes színházi rendező. Amikor egy tanárt, Jocó bácsit hívtam ide vendégül, akkor pont érettségiztek a fiatalok, és hát bevallottam, hogy nem direkt hívtam aznapra, így alakította a sors. Vera talán az egyik mai vendégem, Tóth Vera, talán az egyik legspirituálisabb ember, akit ismerek, úgy, hogy még nem gondolom, hogy megbolondult és elment a józan agya. Mindjárt köszöntelek is, de nagyon érdekes az, hogy pont ma lett vendégem, és aztán tényleg méltó módon köszönteni foglak, hiszen ma 3 éve kezdődött el az én új életem a legjobb barátom halálával. És amikor ide jöttem, ezt minden szerdán elmondom, hogy azért vagyunk itt szerda este, mert nekiállítunk emléket, hiszen mi mindig szerdán este vacsoráztunk, és azon gondolkodtam, hogy mennyire furcsa, hogy pont ma vagy te az én vendégem, úgyhogy a szívem összes szeretetével köszöntelek téged. Szia, Vera!
Hát szia, Krisztán! Igazán megtisztelőek a sorok.
Azt mondtam a promóban, hogy Tóth Vera énekesnő, de ma reggel azt is elmondtam a reggeli műsorban, hogy igazából az énekesnőségedről fogunk a legeslegkevesebbet beszélgetni.
Igen.
Mert az olyan egyértelmű, viszont amikor kiraktam ezt a képet, amivel beharangoztam azt, hogy ma te leszel a vendégem, és elküldted nekem, hogy ez a kép jó, akkor tudod, mit éreztem?
Mit éreztem?
Hogy megérkeztél, hogy ez a Vera.
Igen. Csillog. Egyrészt olyan ember fotózta, akit szívesen megemlítek bárhol, akivel egyszerűen olyan kapcsolatom lett, és tudod, vannak emberek, érkeznek az életedbe, és aztán kialakul egy biztos kör, akik lefotóznak, akik felöltöztetnek, akik kisminkelnek. Ezt nyilván nem lehet mindig, de ez az Ati nevű fiú, ez a boldog Ati nevű fiú, ez annyira érzi ezt az én lelkemet, hogy egyrészt egy olyan kis tábot hozott össze erre az egész fotózásra, amin egyszerűen egyszer beszéltem a stylist lánya, és körülbelül 3 mondatból megértette, hogy milyen testem van, és ez nagyon nehéz a mai stylistoknak egy túlsúlyos embert öltöztetni.
De már nem vagy túlsúlyos.
De túlsúlyos vagyok, inkább azt mondom plusz size, de ezt én büszkén viselem.
Figyelj, hogy itt végig voltál a folyáson, megjött egy ilyen
pedig én nagyon el vagyok fáradva, de nem, nagyon szívesen itt vagyok egyébként. Szóval igen, talán a szem a lélek tükre, azt szokták mondani, ezért mindig azt mondom, hogy ha bármi Photoshop, most itt nem arra gondolok, hogy most húznak, faragnak, hanem egy picit a bőrtonusokat, vagy ezt azt megváltoztatják, akkor a szememhez ne nyúljanak, mert abban megvan a múlt, tehát az a 36 év, amit eddig megéltem, az megvan benne, és én azt nem kezdeném előről. Tehát mármint, hogy nem azt, hogy előről kezdeném, tehát
nem
elkezdeném előről,
semmit.
De nem hagynék ki semmit. Igen.
Ezen a fotón csillog a szemed.
Hát örülök. Attilát megkérdezzük, milyen fiatal, nem csak ügyeskedek.
Nagyon sokat készültem a mai beszélgetésre, mert akit ennyire rég ismerek, és ennyire szeretek, szerintem elmondhatom, hogy így meg is írtam neked, de hogy tényleg nagyon-nagyon szeretlek téged. És az első pillanatban emlékszem, hogy 2003-at írtunk, amikor jött egy csapat fiatal a TV2-es irodámba, ők voltak a Megasztár jelentkezők, csupa fiatal...
Tróger.
Hát ezt így nem mondtam volna éppen ezt a szót.
De mint a csövesek úgy néztünk ki bolygóban, mondjuk
de
ki.
Csak egy-két hétig, mert utána hát,
az
utána a
lakatos Monika kikerázott minket.
Hát ott azért kiélhette a kreativitását, mondjuk ki.
Miért mondod?
De hogy én emlékszem rád, és ugyan az elmúlt években tényleg azt látom, hogy ez a bölcsesség, ami belőled árad, ez nyilván a tapasztalatoknak és az érésnek is köszönhető, de már ott is volt benned egyfajta, pedig humoros voltál, vicces voltál, iszonyatosan pozitívan álltál az élethez, meg mindenhez, de mégis volt benned egyfajta bölcs.
Nem tudom, meg egy kis, mindig volt bennem egy kis drámaiság, tehát hogy ez a síró bohóc voltam egész életemben, tehát néha a színfalak mögött. Tehát nem megviselnek a fellépéssel járó érzelmi hullámok, hanem pont, hogy annyira érzékeny vagyok, hogy nem mindig azt váltják ki belőlem, amit az emberek gondolnának, hogy ugye sírva nevetsz és boldog vagy, hanem kihoznak, felszínre hoznak olyan leragadt, mély, traumatikus élményeket, vagy fel nem dolgozott eseményeket, amiket az éneklés, az a rezgés, amit az éneklés tud kiváltani, azt tud egyedül kiváltani. Tehát, hogy néha ott ülök az öltözőben, és magamat ütöm ostorra, képzeletbeli ostorra, hogy most boldognak kéne lenned és mosolyogni, és igazából azt kell megtanuljuk nekünk embereknek, hogy nem csak, tehát a boldogság az egy hülyeség, az van, de nem az a legfontosabb, mert hogy megkérdeznek egy embert, mi szeretnél lenni? Boldog, de hát ez egy pillanatnyi állapot, tehát a boldogság az csak egy jelen pillanatban érezhető állapot, amit én most érzek, hogy itt lehetek például, de nem, egyensúlyra kell
harmóniára,
tehát hogy rosszul definiáljuk magunkat, rosszul képzeljük el magunkat. Na és ugye visszatérve a kérdésedre, hogy volt bennem valami bölcs, ezt nem tudom neked megmondani, én akkor még nem éreztem, én akkor ilyen óriási bizonytalanságot éreztem, hogy mit keresek itt, meg hogy történhet ez, tehát ezt akkor még nem hittem el.
Aztán de nagyon élveztem. Aztán kinyitottad, aztán is mindenki elálljon.
Igen, de én nagyon élveztem, de én végig nem, tehát én végig azt hittem, hogy ez álom. És azért ez nagyon durva, hogy az ember jön egy családból, ahol a szülők teljesen középosztálybeli munkás emberek, a tesójával él egy 2-3 négyzetméteres panelszobában, a panellakás utolsó szobájában. Onnan nem nagyon hiszed el, hogy ki lehet törni. Tehát, és akkor
sem, amikor a papád volt a diszkóban a kidobó, és te voltál
akkor nagyon-nagyon jó volt, mert senki nem mert cseszegetni a városban. Tehát, hogy azt mondta, a kis Pistinek hívtak, ugye apám Pista, ezért a kis Pistit nem lehetett sose abuzálni, meg bántani, mert akkor...
Nem mehet be a diszkóba.
Bizergálni, mert akkor nem mehet be a diszkóba, de apám egyébként egy szelíd medve, tehát, hogy egyszerűen, ha elborult az agya, mert volt rá oka, akkor azért kapott aki megérdemelte, de az erőszakot apám mindig nagyon elítélte. Tehát ő például soha nem ütött meg minket, mint ahogy igazi jó vidéki családokban, hogy azért kap egy-egy sallert. Ami néha, hogy mondjam, én nem értek egyet ezzel sem teljesen, de azért belefér a szerelembe egy pofon, szokták mondani, vagy a gyereknek egy pofon. Tehát, hogy ha tényleg kiakaszt, akkor már az ember tényleg nem tud másképp keretezni, csak így. Úgyhogy nekem akkor tényleg nagyon megérdemeltem, apámnak eljárt a keze, amikor elszöktem a diszkóba, meg mit tudom én, és akkor nem tud, tehát gondolhatod, mit tudom én, gyermeked, nem találod hajnali négyig, nem tudod, hol van, nem volt mobiltelefon,
nem
volt semmi.
Én tudnék érteni, mert meghalnék.
Insta story, meg szóval... Anyám az járkált a piros Suzuki-nkkal a városban, és egyszer csak meglátott az utcán, és hajamnál fogva tolt be.
De szerintem ez mindannyiunknak megvan, nem hozzá
igen,
tartozik.
Szóval, igen, de szerintem ez, én minden olyan tinis dolgot megéltem, ami tök normális. Tehát
pedig a Gabiról hiszik azt, hogy zűrösebb, pedig te voltál.
Zűrösebb voltam, mint a Gabi, és mindig is, és most is. Tehát, hogy én sokkal-sokkal hedonistább, sokkal habzsolóbb, én imádok enni, imádok inni, imádom az életet habzsolni. Gabi nem egy evős, nem egy ivós, őt mindenből egy picit, néha megkívánja, akkor elviszem neki, akkor bele eszik egy madárfalatot, és akkor megy tovább, de én imádok utazni, menni, borvidékeket felfedezni, mit tudom én, tehát, hogy na, értette.
Akkor a sors azért jó párt hozott
neked. Ez kölyök korunkban is kijött ez a dolog. Tehát, hogy az anyám az szerintem többet idegelte magát miattam, mint a húgom miatt.
Figyelj csak, és amikor még mondjuk nem indultál el a Megasztárba, akkor ugye 17-18 éves voltál, mondjuk ültél, mert ennek a műsornak mindig van egy ilyen első kérdése, és az érdekel is, mert valahogy szerintem az a tini korunk tök meghatározó az életünkben, hogy amikor még éppen nem indultál el a Megasztárba, mit gondoltál, hogy te énekesnő leszel? Vagy volt valami, hogy majd akkor nem tudom
Mivel ez tegnap történt, és nem véletlenül mondom neked ezt, mert hogy én most kezdek el felnőni. Tehát én eddig csak egy hülye tini voltam, kezdjetek el élni, és a felnőtté válásodra sincsen semmi probléma. Igen, így képzeltem el. Én azt képzeltem el, hogy állok a színpadon, mint egy hollywoodi filmben, köröz a kamera, mint annó a csecsen, tudod, aki körözött körülöttünk a Megasztárban, amikor voltak a közeli nagy monumentális
a kézikamerás ember,
akinek rá volt szerelve a testére a kamera. Egy ilyen kamera van körbe, és az a kép, ami akkor volt, és előttem a közönség, megjelent lemezem, és pont. Ezt képzeltem el, és úgy olyan volt a haja, mint Jessica Rabbitnak, tehát, hogy ilyen nagyon kis szép, ilyen pinapos kinézetem volt, de nagyon letisztult, és láttam magam egy olyan formában, ami már akkor sem voltam, mert ugye tudjuk, hogy én, vagy biztos, aki ismer engem, az tudja, hogy a sajtó szétszette a testalkatomat darabjaira, és a belső szerveimet a is
sok
kirakta.
Tökéletes, ugye?
Igen, igen. Majd erről is beszélgessünk, hogy szerintem a sajtó, vagy a sajtóképviselői most már nem, de régebben miért csinálták ezt. Szerintem ezek szubjektív dolgok is voltak. Tehát,
figyelj, engem a legjobban az én testalkatom miatt egy álnéven lévő ember bántott a Facebookon, nagyon csúnyákat írt. Annyira csúnyákat írt, hogy egyszerűen érdekelt, hogy ez kicsoda. És képzeld el, hogy kiderült, hogy ez egy tök jó menő ügyvéd Budapesten. Közös elképesztő. Ismerősünk is van, ő nem tudja, hogy én tudom, hogy ő kicsoda.
Aha.
Viszont kiderült...
Most már igen.
Még most se tudja, hát így nem hiszem, hogy... De teljesen mindegy, mert meg is érdemli, mert hogy kiderült, hogy az ő édesanyja közel 300 kiló és mozgásképtelen, és nem tud kijönni a lakásból. Aha. Tehát, hogy hát neki komoly problémája van neki.
Megindít benne bármilyen túlsős ember egy belső frusztrációt, és ennyi.
És képzeld tehát, el, hogy hálás vagyok neki, mert ez nagyon ennek az én új életemnek a kezdetén volt, amikor én már nem csak másokkal foglalkoztam, hanem én magam is elkezdtem itt-ott megjelenni. És ez nagyon az elején volt. Aha. És megtanította egy perc alatt, hogy a kritika mindig arról szól, aki mondja. És én végtelenül hálás vagyok neki, és lehet, hogy majd egyszer megölelgetem, mert nagyon sok rossztól megóvott engem azzal, hogy ezt ilyen nagyon az elején megtapasztaltatta velem.
Én tudom, nekem volt egy barátom, aki nem tudom, hogy miért nem... Tehát, hogy az elején, amikor megismerkedtünk, nem, egyszerűen nekem nem köszönt. És ez kiderült, hogy az egyik osztályfőnöke, aki egy nagyon nagy darab nő volt, abuzált a gyerekkorában, és bezárta a lakásába, és egy napig nem engedte ki, és szexuálisan bántalmazta, és mármint, hogy hát kihasználta, és ő akkor 12 éves volt. És én oldottam föl benne ezt a feszültséget. Tehát, hogy azért van olyan, aki nem ilyen. És nagyon nehéz volt neki, legalább egy-két évig tartott, míg teljesen a bizalmába fogadott, de ezt én utána már úgy vettem, hogy ez egy challenge, tehát ezt
igen,
már
ez egy
tenni.
Ilyen feladat, egy
érdemes
küldetés.
Volt. Érdemes volt.
De te egy olyan családból jössz, ahol a testalkatod ellenére is imádtak, szerettek,
igen.
Te voltál a hercegnő,
igen.
Elhalmoztak szeretettel, és azt tapasztaltam itt a felkészülés alatt, hogy az első trauma téged akkor ért, mikor elmentetek az osztállyal egy színházba.
Ajaj, így van.
És azt mondta a tanárnő, hogy...
Azt mondta, hogy én nagyon csinosnak éreztem aznak magam, ez nagyon ritkán fordult elő, hogy én csinosnak és szépnek érzem magam, egész gyerekkoromban bántottak a gyerekek. Nem, azért most már nem, de azért előfordul. Hát ezek ott maradnak, ezek a dolgok.
De
ezeket...
most, amikor ide bejöttem, mert tényleg vele most nem azért,
szeretem ezt a ruhát.
Isten ilyen nézel ki.
Szeretem
végig
ezt a ruhát.
A folyosan, csak tudod, hogy
de most már nem érdekelnek ezek a dolgok, hogy ki mit hisz, vagy ki mit gondol, mert amit te is elmondtál, hogy az az ő baja, az ő problémája az, hogyha veled valami baja van, az még mindig az ő baja. Tehát az történt, hogy anyukám feladott rám egy kék szoknyát és egy kék inget, és nagyon szép kék ruha volt. A mai napig szeretem a baba kék színt, és leszálltam a buszra, a mínusz fok volt, és nem volt még fel rajtam a kabátom, és mondta a néni, hogy Verácska, vedd fel a kabátod, majd visszanézett, és azt mondta, ja, neked nem kell, mert téged meleg itt a hájad.
Édes pofa.
És ez annyira beült, hogy azóta mondjuk átformálódott poénnál.
Azóta a felnőtt korodban találkozol vele, ezt elmondod neki?
Nem találkoztam vele. Érdekes, hogy a lányaival nagyon jobban vagyunk, vagy voltunk a mai napig is, tehát ezzel nincs gond. Nem tudom, mi történhetett. Állítólag anyámat is, vagy apámat is taníthatta, nem biztos, hogy szimpatikus volt, ez onnan jöhetett. Volt neki egy felsőbbrendűség érzése.
Hát ez a tanári hatalom.
Ugye, igen,
tehát,
fú, ez a 90-es években.
Főleg vidéken.
Integrálódott ugye a rendszerváltás előtti időszakból, ezt gondolom én, hogy a tanárnak van minden esetben igaza, és tök mindegy, hogy neked van igazad.
Hát erre is, neveltek, ne szólj vissza,
van.
Mert a tanárnak mindig igaza van, kis
hát most fiam. Már azért megfordult ez a kérdés, meg most már, én most nagyon lennék gyerek és általános iskolás például, vagy nagyon lennék közép középiskolás.
Kérdése ez hova vezet? Azt mondta egy óvoda a pedagógus ismerősöm, hogy 30 éve, ha egy gyermek rosszat csinált, akkor bejött a szülő, és azt mondta, hogy Pistike, ezt nem lehet, és hogy gondolod, és arra tanítottalak, hogy nem beszélsz vissza, és kedvesen kell bánni az óvonénikkel, stb. Most, ha van bármi történik, bejön a szülő, és neki támad az óvodapedagógusnak, hogy mit képzel maga, hogy a gyerek.
Na ezzel nem értek egyet, én mindig is nagyon-nagyon tiszteltem a tanáraimat. Tehát, hogy nekem volt egy-két olyan osztályfőnököm, aki mindent megpróbált megtenni annak érdekében, hogy oda ott jó gyerekeket neveljen, de egyszerűen nem tudom, mi történt, de gyerekek olyan szinten nem figyeltek rá, hogy már nekem volt kellemetlen. Tehát én, mint empatikus lény, sajnáltam a tanárt. Mm. És akkor, mikor ezt én kifejtettem az osztály előtt, egyszer ilyen fölment az agyvizem, és akkor lefőtt a kávé, és akkor
mondjuk
mondtam,
akkor tudod mondani a magadat.
Akkor mondtam a magamét, és mondom, nem hiszem el, hogy ennyire szemetek vagytok ezzel a tanárral. Nem, szerintetek hogy megy haza? És akkor én voltam a ugye hát a Stréver és az Okoska, és akkor györöl tonalról.
Mondom,
akkor,
hogy már bölcs voltál, szóval fiatalon borzasztó, is.
Nem tudom, inkább nagyon empatikus voltam, szóval idő előtt kialakult az empátiám. Tehát, hogy embereket bántanak, az engem zavar, az anyukámat, ha mondjuk mondanak róla valamit, az engem zavar, vagy mit tesómról, vagy bármi.
De hatalmas szóval lelked nagyon... van. Hatalmas lelked van, és nagyon érzékeny.
Nem tudom, hogy jó-e így.
Hát ez most tök mindegy, mert ilyen vagy, tehát ilyen ez vagyok. Nem egy választás. Igen. Maximum megtanultál ezzel együtt élni.
Sok mindenre lehet az embernek a lelkét, nem tudom, nem akarom azt mondani, hogy használni, hanem sok mindent ki tud jönni a lelkéből. Tehát, hogyha művész, akkor abban, amiben művész, az én mondjuk a zenében, akkor én rengeteg mindent tudok adni. Nem csak éneklésben, hanem én például nagyon sokat beszélek, ha figyelnek, én most már csak olyan helyre járok énekelni egyébként, ahol figyelnek, mert ezt is nagyon erősen megreformáltam az életemben, hogy akárhova, akárkinek, akármennyire, akárhogyan nem megyünk el fellépni, és nekem nagyon nagy szükségem van arra, hogy a közönség figyeljen. Mert tudom, hogy az embereknek borzasztóan szüksége van a lélekmorzsákra, és két dal között van, hogy ugyanannyi időt speechelek, mint egy dal. És én nagyon, és olyan érzésem, mint hogyha nem is én mondanám, hanem itt az égiek át vinnék rajtam ezeket az információkat.
Azért bíztam benne, hogy ez az egy mondatod elhangzik mindenképpen ma, mert hogy ezért kezdtem így ezt a műsort, hogy milyen fura, hogy ma vagy itt, mert tényleg egyetlen egy mondattal, nekem aznap volt, ugye ő elment, és aznap tanúja voltam a másik legjobb barátom esküvőjén, esküvői tanú. És ez egy ilyen nagyon furcsa nap volt. Tehát, hogy úgy mindig azt mondom, hogy úgy képzelem el, az. És képzeld el, hogy nekem az a nap az, ami két dolgot okozott. Az egyik az, hogy én aznap engedtem el a megfelelni vágyásomat, mert annyira arcul csapott, hogy mi fontos a világban, és mi nem. Hogy így kinevettem onnantól kezdve, hogy tényleg azzal foglalkozom, hogy kis Juliska meg Gipsz Jakab mit mond, amikor itt a teremtés, a születés és az elmúlás.
Igen.
Tehát, hogy az megváltoztatta azt, amivel 20 évig nem tudtam megküzdeni ezt az egész megfelelni vágyást. Plusz azóta gondolom azt, hogy persze én dolgozom a sikerekért, én dolgozom az eredményekért, én látom meg a lehetőségeket, de nem én hozom a lehetőségeket, hanem mint hogyha föntről segíteni az utamat.
De azért, mert valószínűleg ez azért van, mert hogy törekszel az önismeretedre, meg az önazonosságodra, és ezt megjutalmazzák. Tehát ez egy energia. Ha most materialista szemmel nézzük ezt az egészet, akkor ha az energiákban és a fizikában hiszünk, az energia nem vész el, csak átalakul. Tehát, hogy ha
én elképzelem
csak ezt
részét... az én kis fontos elmenteimet, hogy lobálják a lábukat egy bárányfelhőn,
és akkor is
néznek, és segítenek, és
igen,
erőt adnak, ha kell.
Igen, és nekem erre, amit mondasz, nekem eszembe jött egy ilyen, volt egy M. Scott Peck nevű pszichiáter, akinek megjelent egy könyve a Járatlan út címmel, és abban volt egy nagyon fontos mondat, amit nagyon sokáig kerestem, hogy ha azt kérdezik, hogy hogy lehet szépen élni, vagy szépen meghalni, arra szokták mondani, hogy szépen kell élni. Viszont az életünkben ilyen kicsi halálok, meg kicsi születések vannak.
Ezt többször mondod, hogy te többször meghaltál.
Én nekem meg kell halnom az, hogy újra tudjak születni. Erre egyébként lehet kegyelmet kérni. Egy jót imádkozni, hogy ez már ne legyen, mert
te
nem lehet
vagy
így.
A szó klasszikus értelmében?
Nem mondanám, tehát szeretem a templomokat, de nem vallási megfontolásból. Tehát én ugyanúgy szeretek egy zsinagógában is lenni, de egy katolikus, vagy egy görög katolikus templomban, vagy egy reformátusban, vagy evangélikusban, bármelyikben. engem a hit megnyugtat. Az, hogy vagyok, és tudom, hogy nevezzük Istennek azt, aki bennünk van, az ott van, mert nem vagy egyedül, hogy Isten veled van. Uh-huh. Tehát ez mindig. És nem kell arra gondolni, most én a Bibliát bújom minden nap, és járok misére. Nagyon szívesen.
Én ezt így jön, hogy hitem van, de nem vallás gyakorló
vagyok. Így
van.
Tehát én azt gondolom, hogy nekem nem befolyásolhatja az életemet, nem okozhat ez sem függőséget, mint hogy semmi más sem. Uh-huh. Szóval én azt gondolom, hogy ha meg valaki ebben nem hisz, akkor azt csak annyit szoktam mondani, hogy tényleg az energia az mindig megteremtődik, és átmegy rajtad. És valahogy a vonzás törvénye, ami szintén kézzelfogható, és metafizikai magyarázattal tudjuk magyarázni, hogy az van, hogy valahogy az embernek a kisugárzása, az attitűdje, az, amit éppen él, az szerint fog történni az élete. Tehát, hogyha
hát,
valaki elhiszi...
Azt kapod, nem?
Igen, tehát, hogyha valaki szegény legény, meg szegény leány szindrómában küzd egész életében, és árva lány vagyok, árva fiú, akkor nem hiszem, hogy tud egyről kettőre jutni. És mindig is a környezetét fogja ezért hibáztatni. És akkor, amikor mondtad, hogy ugye az egyik pillanatban eltemeted a barátodat, vagy meghal a barátod, a másik pillanatban meg oltár elé vezeted a mennyasszonyt, vagy a vőlegényt, akkor az azt szokták mondani, hogy az élet adja meg a halál meg az életnek az értelmét. Mert ha belegondolunk, akkor végül is értelmet nyerünk abban a pillanatban, megnyugvást abban a helyzetben, hogy az oltár előtt egy valakinek egy új élet kezdődik.
Abszolút ez volt bennem, hogy az elmúlás és a
szeretés. Az elmúlás viszont, az a baj, az elmúlást a nyugati társadalomban, vagy ez a nyugati kultúrában azt ilyen sértésnek vesszük.
Tehát, hát, mert mi maradunk itt, és ez az egónk is, hogy sajnáljuk önmagunkat.
Meg az, hogy halhatatlanságot épít a social. Tehát azt úgy viselkedik az egész rendszere, hogy te halhatatlan vagy. Hogy most megnézed
ez érdekes,
a...
Ez érdekesebben
igen, tehát, hogy például tegnap reggel néztem a TV2-t egy interjút, amiben az Aracki Lászlónak a feleségét interjúvolták meg, és néztem, hogy 4 évvel ezelőtt a Mokkában táncolt ott valami kislányjal, és énekelte, hogy hé, öreg harcos, tudom, egy édes piroskám, és olyan valóságosnak tűnt, hogy mintha még itt lenne, és nem halt volna meg. Annyira
képzeld el, hogy
éles
ezért,
volt a felvétel.
Ezért nem szeretem azt, kifejezetten rosszul érint, amikor vannak ezek az új technológiai csodák, hogy áll egy énekesnő, vagy egy énekes egy színpadon, és olyan helyzetet teremtenek egyfajta kivetítési technikával, mint hogyha ott lenne a már elhunyt másik.
Borzalom. Teljesen lehetetlen.
Félek tőle, és azt érzem, hogy ellene teszünk a világrendnek, és ezt nem tehetjük meg.
Igen. Nagyon-nagyon érdekes hogy mondjam, mondjuk a NASA kutatása. Nagyon érdekes az, hogy miket fedeznek fel a kvantumfizikusok, hányféle fekete lyukat, meg univerzumot, meg anyámkénja, ezek mind nagyon érdekes dolgok. Meg a...
De te ezzel foglalkozol tudatosan? Mert nagyon sokat beszélsz erről.
Mindennel. Tehát, hogy én ahogy érdekel, azt elolvasom. Én egy ilyen tudományos...
Beszélj egy dalom a kvantumfizika mélységeiről.
Igen, majd arra fogok énekelni. Nem, egyszerűen engem a tudományok érdekelnek. A tudomány és a misztikum. Az, hogy ennek mi köze lehet egymáshoz, hogy mi az, amitől elindult, hogy amikor a világ elkezdődött, és az ember eszére érett, akkor vajon az a Jézus az tényleg létezette? Hogy tényleg keresztre feszítették-e? Hogy Veronika tényleg odaadta a zsebkendőjét? Na, akkor is te jó fej voltam, nem? Mindegy, szóval, hogy ezek megtörtént események, hogy tényleg Isten fiával beszélgetünk, vagy találkozhatunk minden áldott nap, és itt van köztünk, és nem tudom. Vagy az egész egy kis izékéből indult el, és akkor kinőtt először a mellünk, aztán a két lábunk, a két kezünk, és akkor lett ebből valami. Tehát szerintem a kettő nem zárja ki egymást. Tehát,
hát ugye erről sokat beszélsz, hogy a lélek és a test találkozása. Azt kérdezték tőlem ma itt a reggeli műsorban.
Ádám és Évával kezdődött el, tudod, tehát ez a...
Gyorsan korrigálni, hogy valaki belétkössön, tudod. Tehát Somogyi Zoli és Pordán Petra azt kérdezték, hogy ha nem az énekesnőségről akarok veled beszélni, akkor miért az amerikai álom? És azt mondtam nekik, hogy azért, mert nekem az amerikai álom az nem egy financiális, és nem egy, nem csak arról szól, hogy a siker, hanem nekem az amerikai álom az, hogy megtalálod önmagad, képes vagy harmóniában boldogan élni, úgy, hogy ez azért a megélhetésedet is képes biztosítani, igen. És nem érzed szenvedésnek a hétköznapok során.
Igen.
És én ezt látom benne.
Én azt gazdasszonyként
is, amikor gyúrod a tésztát, mert erről is akarok beszélni.
Úristen, igen.
Mire vágytál? Mesélj.
Én arra vágytam, hogy ne legyen gondom anyagilag.
Tehát, és ez hogy, most megvan?
Hát most azért az elmúlt egy évét érzem, de akkor sem estem kétségbe. Egyrészt azért, mert én ahogy teljes, úgy élek én is, hogy úgyis isteni gondviselésben vagyunk, vagy nevezzük az bárminek, felsőbbrendűek gondviselnek minket, de az oké, okay, hogy az embernek, amikor tényleg filléres problémái vannak, amikor nem tud egy albérletet kifizetni, vagy a rezsijét már nem tudja kifizetni, az borzalom. Tehát, és van ilyen, tehát erről is beszélni kell, de most ez nem az én életem, hanem ez az én életem, és nekem a pénz az soha nem számított. Tehát az, hogy abban számít, hogy látom a piacot, hogy mennyibe kerül ki, egy influenceri munka, egy fellépés, egy nem tudom, ahhoz tartom magam, abban borzalmasan szigorú vagyok.
Hála jó Istennek, már 18 éves korodban is elkezdtem magyarázni, hogy nem értékeljük alul magunkat soha.
Igen.
Nem megyünk el szarért,
ez nagyon,
tudjuk az
van,
értékünket.
Így van, ez nagyon-nagyon nehezen alakult ki, de...
Hát mert nem meritek kimondani.
Az önismereti útnak ez egy eredménye. Tehát az, hogy a francért küzdöttem én éveken át, a sok hülyével, a sok rossz fellépésem már, ha volt ilyen, mert én egyébként mindegyiket átformáltam jóvá, de hát volt
hát a rengeteg igen, olyan, de a hogy jó. Azért nem mindig nap.
Igen, tehát a százezredes bácsi, az igazgató bácsi háttal ül, és zabálja a kajáját, és te énekelsz, és kiadod a lelked a színpadon, és azt érzed, hogy kávé így rád fingik, tehát semmi mást, és na ezt fejeztem be én, és azt mondtam, hogy
hát, végre.
Ha viszont így akarnak látni, mert ebben a méltatlan helyzetben egyébként nem akarok én már többet fellépni, de nyilvánvalóan vannak olyan helyzetek, amikor nem tudod, hogy ez lesz belőle. Tehát amikor tudod, hogy tehát az elvárások, ugye, hogy túl sokat vársz egy helyzettől, egy embertől, magadtól, az egész szitu, a zenekarodtól, nem tudom, aki körülötted van, és segíti a munkádat. Tehát az elvárásaink pont olyanok, mint a megfeleléseink, kényszereink, hogy tönkreteszik az életünket.
Ezt pont két napja mondta nekem valaki, hogy valószínű, tök jó, hogy beszélgettünk, mert hogy ő az elvárásainak nem feleltem meg én valamiben, és arra jött rá, hogy ez nem is az én hibám, hanem az ő elvárásaié, viszont tökre haragudott rám emiatt, és tök jó, hogy megbeszéljük azt, amiről szó van.
Ez a kommunikáció lényege.
Igen, de hogy gondold el, hogy hány helyzetben nem beszéljük meg azt, és nem is tudjuk, hogy annak a másiknak mi baja. Például az, hogy te boldog
vagy. És csak
vagy.
Gyűlemlik, és van ilyen ember az életemben.
Hajjaj, hát és arról is tudnánk beszélni, de majd lehet, hogy majd csak a híradó vagy a hírek után fogunk, hogy az, hogy az ember boldoggá válik, hány embert veszít általa. Nekem Liptai Klaudia mondta azt egyszer, hogy onnan tudja, hogy mi nagyon jó barátok vagyunk, hogy nem csak a rosszban vagyok mellette, meg egymás mellett, hanem a jóban is.
Igen.
És az sokkal nagyobb dolog. Mm. És akkor nem is értettem, hogy miről beszél, ma már nagyon értem.
Aha. Mert az emberek azt hiszik, hogy csak akkor válik egy barát baráttá, igaz baráttá, hogy csak a rosszban van mellette. De az igazi megmérettetés az, amikor nem vagytok egy szinten, nem haladtok egy tempóban. Tehát ő mondjuk egy boldogtalan szakaszát éli, te pedig a legboldogabbat, mert mondjuk tegyük fel, bepasisztál, vagy mit tudom én, rátszakadt a Nemzeti Bank, és hiába akarod ezt az élményt megosztani vele, inkább azon, tehát azon kapod, hogy inkább nem mondasz el neki dolgokat, és ez
már
itt
nem
kezdődik
jó.
A baj.
Hát igen. Vannak ezek a buli barátok, nekem jellemzően van egy-két olyan nagy szakasz az életemnek, akikkel végig partiztunk 5 évet, 6 évet, de onnantól kezdve, hogy mondjuk harmonikus élethelyzetem lett, már nem kellettem, mert nem voltam annyira partista.
Nem voltam beszámítható ebbe a parti állapotba.
Azt mond meg, visszatérve csak egy kicsit még az anyagiakra, hogy, hogy nem akartál anyagi problémákkal küzdködni. Igen. És az milyen érzés volt, amikor felhívott a világ egyik legnívósabb, menőbb óragyára?
Igen. Az egy nagyon jó érzés.
Te kimondhatod simán, én nem.
Breitlingről beszélgetünk.
Hogy te vagy a nagykövet.
Igen. A női nagykövete Magyarországon.
Ez milyen érzés volt?
Hát egész elképesztő. ugye ez azért elég komoly sztori, mert itt akárki nem lehet, tehát megvizsgálnak belülről, kívülről. Ha kiraksz egy cicis képet, amin a dekoltázsod látszik, már azt megszólják.
Mert ez tehát nem olyan, méltó, olyan, ugye?
Igen, ez nem méltó, és ez egy annyira elegáns és magas szintű üzletpolitikát,
én
és
nagyon embereket, rád,
de cuki vagy. Hát most kérdés, hogy hát folytatódik-e egyébként, mert a koronavírus nagyon ketté törte ezt a dolgot, és nem tudtuk megvalósítani a Breitlinggal azt, amit nagyon szerettünk volna, hiszen engem hívtak ki olyan rendezvényekre, akár, ahol egyébként a Brad Pitt is jelen lehet akár, vagy a Charlize Theron, ugye, akik a nemzetközi arcok, szóval, és énekelni hívtak ezekre a Hyatt-be, meg ide-oda, ilyen nagyon-nagyon fancy rendezvényekre, hát ezek a koronavírus miatt elmaradtak, és úgy van, hogy valószínűleg fogjuk folytatni, és akkor egy másik modellt kapok ilyenkor, egy másik óra, és egy másik lehetőségeket. Valami egészen elképesztő jó fejcég, egy kicsit merev a hölgy, aki a bécsiektől tartja velem a kapcsolatot.
Tehát egy ilyen méltóságú de márkánál kell.
Igazából tök mindegy, mert elhívtam a rendezvényünkre is, és ott azért megtudta, hogy tud ő laza is lenni, igen.
És most... Hétköznapi példaképek nem hétköznapi történetei a Sláger FM-en.
Nos, hát vissza is tértünk a Sláger FM hullámhosszán. Tóth Vera az én vendégem, akivel úgy repül az idő, hogy azt elmondani nem lehet, és éppen arról beszéltünk, hogy mi az első emléke rólam, amikor is feltett lábbal nagyon határozottan és keményen osztottam.
Az... voltam, mint a szélvész, komolyan. Tehát úgy pörögtél az irodában, és minden sarkát, bugyrát ki tudtad használni, hogy az a te birodalmad, teritoriumod, és...
Többen mondták róla, hogy a nő, aki leparancsolja a vonatot a sinekről.
Bizony.
Sírni nem tudtam, nagyon kemény voltam, mondjuk én úgy is nevelkedtem, hogyha elestem és vérzett a térdem, anyukám akkor is azt mondta, hogy nem sírunk, megyünk tovább, tehát hogy én eleve ebben
keménységre.
Igen. És képzeld el, hogy ez akkor változott meg, mondtad, hogy ahogy megyünk 30-as bájt vettem magamra, amikor megszületett a kisfiam.
Hát igen, az anyosság.
Az valami olyan furcsát hozott el nekem, hogy én azóta egy frissebb kenyéren is képes vagyok sírni, hogy milyen megható.
Tehát hát akkor, ha hozzákérsz, akkor folyamatosan sírni fogsz.
Tehát 33 éves koromban megszületett a kisfiam, és gyakorlatilag azt hiszem a 33 év beszorított könnyei azóta is folyamatosan jönnek, és valahogy az a fajta harmónia, önazonosság, amit engedett nekem a sorsom megtalálni, teljesen ellágyította. Nem vagyok egy puhány most sem, de nem vagyok de már nem, az a
ennek
nagyon...
Ennek semmi köze ahhoz. Tehát az... Igen,
egy dolog kell a ridikülbe, a motelnek, amikor Palkonyára megyek. Az micsoda? Bármi is
az
jó.
Az igazság, hogy a Kvamotel ez egy gyomorsabb szabályozótól
gyomorsabb.
Tehát nyilván az van, hogy az ember ott nem tudja elkerülni a vörösbort, és ezáltal a csersavakat és a tanít.
Okay,
ami megindítja ezeket a... És mindig én azt mondom a vendégeimnek, hogy ez legyen a táskájuk.
Jó, rendben, hát figyelj, ennyit kell tenni, ez szuper lesz. Na szóval emlékszem rád akkoriból, te is emlékszel rám, mindjárt, nyilván nagy utat jártunk be.
És hogy eltelt.
És egy pillanatnak tűnt, nem? Tehát, hogy tényleg egy pillanatnak
tűnt. Ez az élet, és ezért kell valahogy a jelenben, vagy a valóságot megszeretnünk, amiben vagyunk. Tehát az, hogy jó, ez ilyen Coelho-i magasság, de igazából Coelho-val sincs.
Te most nem kérdezem, hogy boldog vagy, hiszen azt mondtad, hogy ez egy pillanatnyi állapot, de igen. Most helyeden vagy?
Én abszolút. És néha nem tudom, már, tudod, ilyen gazdagasszony szindrómában szenvedek, hogy keresem a, tudod, én meg abban voltam, hogy te neked mondjuk 33 évig el volt folytva a könnyed, én meg mit tudom, én 30 évig úgy éltem, hogy folyamatosan szorongtam a testem miatt, meg a hülyeségeim miatt, meg minden, meg a narcisztikus pasik az életemben, és még sorolhatnám a hülyébbnél hülyébb kihasználós barátokat, és stb. És most nincs ez, egy helyre került a szerető környezet, a hely, ahol élek, a kedves barátok, a párom, a minden, tehát minden tök jó.
Hát ez a Zoli nevű párod,
igen.
Ugye Pauli Zoliról
Pauli
van szó.
Zoli, igen.
Hát ő egy ajándék.
Ő egy ajándék.
Szerintem azért kaptad, mert olyan igen. Sokat szenvedtél előtte a pasikkal.
Igen, ne, és akkor ugye, amikor Pauli Zolival ülünk a legnagyobb egyetértésben, akkor az, van egy képzeld, néha egy ilyen hiányérzetem, hogy hol van a szenvedés. Ki fog hát belém rúgni holnap?
Na ezért kell a pszichológus.
Azt
mondta Beyoncé egyébként, ezt mindenképpen el akarom neked mondani, hogy a művész lélek, a művészség, az egy olyan definiálhatatlan személyiség típus, uh-huh. Amikinek mindent szabad, ami nem racionális, hiszen pont ettől tudsz szárnyalni.
Igen, persze.
Tehát, hogy ez egy olyan fajta érzékenységi állapot.
Hát láthatod a showin.
Mondod el, hogy az ő anyukájával megélni mindazt, amit, tehát, hogy neki az ő mamája volt az ő menedzsere, hát. Egészen az elmúlt egy két-három
családot
évig.
Nem lehet, nem jó ebbe bele, tehát, hogy mondjam, tehát szülőket nem jó belekeverni szerintem. Tehát alapvetően ez egy alap, tehát, hogy addig van békesség, amíg nem próbálsz minden áron megmenteni a szüleidet, a barátaidat.
Meg ez egy munka, figyelj, menedzsernek lenni, azért erről tudnék, nem igen. Fogok ma, de tudnék erről sokat, ez egy munka, tehát amikor az anyatigrisként küzdesz valakiért, a szülőként nagyon más, mint így. Így is mész, mint az atom, meg mint a tényleg az életedért küzdködnél, de szülőként az más érzelmi sík. Ezt vagy félre tudod tenni, és akkor nem vagy annyira jó szülő, vagy nem tudod, de akkor nem tudsz jó menedzser lenni, mert nem tudsz racionális döntéseket hozni.
Ezt nem tudod összekeverni, igen. De és bármi, ami tehát nagyon-nagyon ritka az a családi vállalkozás, ami jól megél.
Hát csak rossz példákat látunk, nézzük a Jacksonékat. No, figyelj, Zoli.
Igen.
Jött a Zoli.
Párom,
és jött Palkonya.
Igen, igen.
Ami neked a megnyugvás, ami a feltöltődés, az inspiráció, de ez oké, okay, mert erről igen. beszélsz, de közben állsz egy konyhában, és dagasztod a tésztát, és tekered igen. a tésztacsinálót, és díszíted a tányért, és felszolgálsz.
Nekem benne van egy ilyen háziasszony valahol elveszve. Tehát,
de előjött, hogy mondjam, előkerült.
Végtelen jó dolog kikapcsolni a kétkezi munkával. Tehát, hogy hogy olyan szinten gyógyítja az embernek a lelkét, és ezért nem értem el, és ezért gondolkodtam el azon, hogy az állandóan a szellemi munkás és a kétkezi munkás állandóan öli egymást.
Miközben egyik sincs a másik.
És meg akarja nélkül. Mondani, hogy mert én vagyok a culager, a nem tudom melyik építkezésen, és én nálam durvábban senki nem éli meg ezt az egészet. És senkinek nincs nehezebb munkája, és azért úgy oda tenném egy ilyen turnéba ezt az embert, így magas sarkú cipőbe, meg így kikerázva, minden nap új ruha, új smink, új nem tudom, új gondolatok. Tudod, hogy az a közönség aznap lát téged először, lehet, hogy valaki már többször látott, de általában a 90%, és hogy tehetnéd meg vele azt, hogy most te a 90%-ot hozod? Akkor inkább 120-at, vagy
és
minimum 150-et.
És mindegy, hogy összeomlott a világod, bármi történt neked.
De a színpad az a gyógyszer. Tehát, hogy tényleg. És a másik pedig a kovászos tészta. Tehát, hogy nekem...
Az a gyógyszer, a kovászos nevelgeted?
A kovásznak lelke van. És az van, hogy nálunk vidéken most volt, van egy kenyér illata nevű rendezvényünk, és ilyenkor jön a Szabi Pék, jönnek a Jenői Pékség, Ormos Gabi kovászlaborból, Mester Miki, és egy nagyon jó csajtársaság alakult ki, egy ilyen ételszakértő, egy pékhölgy, és az Ormos Gabi is köztem, és elkezdtük megfejteni azt, hogy miért van az, hogy az ember ugye akkor a kenyér dagasztáshoz nyúl mondjuk egy karanténos időszak alatt, és tényleg azért, mert hogy ez a folyamat, ez gyógyít. Figyeld, a kezed melege van abban a tésztában benne.
De ezt tudtad az Zoli előtt is, vagy egyáltalán nem foglalkoztatok?
Engem nagyon érdekelt a gasztronómia és a borászat, mindig is.
Most azért mindenki az jó belevállaltatott a Gabi is, meg te is.
De. Igen, a párom ugye gasztronómus borász szakember, ugye nekünk van Palkonyán egy gyönyörű kis lakásétterem, és egyben fogadóunk is, ami most már egy kicsit kúriásabb lett, hiszen már
medence,
teljesen minden
napágya,
van. Tehát gyakorlatilag mi építettünk egy játszóteret, ami magunknak is, tehát a saját életterünkbe engedünk be embereket, és ezt egy bizonyos szabályrendszer szerint kell nekik használniuk. De ettől még ők nem érzik azt, hogy szabályrendszerben vannak, csak megvan az, hogy tólig mit szabad, mit nem, de alapvetően az a lényege, hogy lassulj be, mert ez itt Palkonya. Tehát Palkonyának van egy ilyen jelmondata. És ugye meséltem erre a templomról, ami adja ezt az abszolút, ezt a nem is tudom megmagyarázni milyen energiát, amitől az ember beül oda, és soha többet nem akar sehova menni. És az a szeretet, az, ami ott a falusiakban van.
Befogadtak?
Azt gondolom, hogy igen. Azt onnan láttam, hogy befogadtak, amikor a szívecskét rárajzolták a hóba az autómba először, amikor megtudták, hogy a Pauli Zolival járok. És tényleg az van, hogy egy kis sváb közösség van, nagyon tüktig, olyan tiszta, hogy tényleg
hát
elképesztő.
Gondolom,
figyelj, nagyon, még azok is szanitolozva vannak szerintem. És nekünk megvan a kis körünk, a mi kis Irénke néninkkel, a Jutka néninkkel, Józsi bácsinkkal, és csak a verső kört mondom, és a Szilvinkkel, nem tudom, mondtam-e, de hogy alapvetően egy olyan, de nagyon nehéz, mert ugye ott a munkaerő is nagyon nehéz találni, nem tudom, és azért van az, hogy néha én beállok, mert én nem vagyok az a brazil szappanopera sztár, aki a pezsgője mellett nézi azt, hogy a többieknek lóg a
nem is tudnád,
a földön,
nem?
És így van, és azt gondolom, hogy még két kéz oda már pont elegendő ahhoz, hogy ne szakadjon meg az a másik négy. És ezért van, és akkor rájövök, hogy közben, hogy ezt élvezem.
És közben minden élvezem. Reggel, amikor ott vagytok, francia zene és kávé az ágyban?
Így van.
És ez hogy jött? Mert ez annyira cuki, hogy mesélted, hogy az egy szeánsz, hogy minden reggel francia igen. zene, kávé az ágyban, és így indul a reggel.
Igen.
Ez hogy jött?
Az, hogy a párom nagyon szerette a francia zenét reggel, és én is.
Egyébként este trash metalt hallgat.
Egyébként szokott azt is, mert valamikor olasz slágereket hallgat, például olasz rockzenét, amitől engem lehet, hogy néha ki tud kergetni a földről, de...
Gondolod azt, hogy ugyanazokból a hangjegyekből van, amit te szeretsz.
Így van, csak más sorrendben állnak, így van, de egyébként imádom az olaszokat, tehát nekem az a világ. Szerintem tuti, hogy voltunk. Ha van olyan, hogy reinkarnáció, akkor tuti, hogy mindketten voltunk már olaszok. Igen, tehát ez úgy néz ki, hogy amelyik előbb kimászik az ágyból, az bekapcsolja a magnót, meg úgy hívom. És elkezdjük, van benne egy kis kávéfőzőnk, és akkor elkezdjük egy jó fajta kávéval, ilyen kapszulás kávéval, és elkezdjük a betenni a francia zenét, és egy Edith Piaf-val akár elkezdeni a napot.
Kicsit máshogy indul a nap így.
És utána csak beszélgetünk, és kávézgatunk, és esetleg nyomkodjuk a telefonunkat, de van, hogy csak kusban ülünk egymás mellett. Tehát ez ettől szép pont, amit mondtál te is, hogy a férjeddel kapcsolatban, hogy ő is békén hagy, és nem
igen,
cseszeget.
Igen, sokan kérdezik, hogy honnan tudtam, hogy ő az igaz, és onnan, hogy én tényleg szeretek úgy kicsit elvonulva időnként egyedül igen. lenni, mondjuk kiülni a teraszra, olvas és ő volt az első pasi az életemben, aki nem jött ki két percenként megkérdezni, hogy figyelj, most mi bajod van? Uh-huh. Most mi van? Mi, hanem, hogy békén hagy, és
nem
egyszer
jössz?
Azt mondta, hogy nagyon a kapcsolatunk elején, hogyha majd ezzel kész vagy, miközben egyedül ültem, hogyha majd ezzel kész vagy, akkor én várlak bent. És akkor aha. tudtam, hogy én megérkeztem.
Így van. Nekem ugyanilyen a párom. És tök jó, hogy ebben is látod, hasonlóak vagyunk, mert tényleg, és az az érdekes, hogy közben meg minden évvel azon van, hogy biztosítson arra, hogy biztonságban vagyok mellette.
De ahogy beszél rólad, ahogy...
Elképesztő, néha meg tud lepni. Egy zárkózott ember, őt harapófogóval kellett kinyitni az elmúlt 3 évben.
Pedig úgy beszél rólad egy-egy mondatával, hogy megható.
Igen, és néha annyira meg tud lepni, mert nekünk van egy olyan kis kommunikációnk, hogyha, mit tudom én, nagyon komoly dolgokról beszélgetünk, elkezdjük magázni egymást.
De
tehát
jó.
magázódunk.
Hát respekt.
Vagy amikor komoly, mit tudom én, csak komolytalankodunk, akkor is. És nagyon sokszor magázott engem az elején, és egyre kevesebbet, mert a magázódás az ez egy ilyen valamilyen fajta távolságtartás volt bizonyos témákkal kapcsolatban, amire neki egyszerűen nem tudott kijönni, és ezt nem szabad egyáltalán erőltetni, tehát hogy uh-huh. siettetni, egyszerűen az ő a saját tempójában kell hagyni haladni, és akkor egyszer csak megérkezik, és akkor amikor azt mondja, hogy igazából 2,5 éve szabad, és akkor azt mondja valakinek a telefonba, és hát 2,5 éve vagyunk együtt. Tehát, hogy ő úgy éli meg a mellettem lévő életet, és tudja, hogy milyen vagyok, tudja, hogy néha el lehet tőlem futni a világból.
De ő nem ezt mondja. Tehát, hogy én hallottam most már 2 vagy 3 interjúban is egymás mellett álltatok, és mondtad, hogy hát velem nem könnyű, meg velem nem nehéz, vagy elég nehéz, és akkor ő mondja, hogy de nem.
Igen, egyébként ez volt decemberben egy... ilyen kérdés, azt mondja, te, drágám, most mi 2 éve vagyunk együtt, ez egy ilyen pasis kérdés volt, ugye? Na igen, és azt mondja, te figyelj, mert neked van valami, ami bennem zavar. És akkor elkezdtem mondani, hogy igazából én nem tudok olyat mondani, maximum, amikor benne vagy a szituációban, amikor végzed a munkádat, és azt várod, hogy mindenki találja ki, hogy te mit akarsz, azt nem szeretem. Tehát kommunikálj a munkavégzés közben, de igazából nem tudok mást mondani.
Úristen, de
és azt mondta, hogy én ott kérdeztem, és én...
Hát nyilván vissza kell ilyenkor kérdezni.
Hát szerintem az a baj, hogy kicsit nikotinfüggő vagy.
Hát te dohányzol.
Én ilyen elektromosat szívok, de hogyha nekem kell, mert nekem nagyon jó társam a nikotin az életemben, és ez azért is váltottam ilyen egyszerű verzióra, mert nem akartam, hogy a kátrány meg az egyéb ilyen égés termékek.
Én nem dohányzom most már.
Én nagyon...
Nem tudom, a Dani 13 éves, tehát akkor tettem le igazából, de egyetlen egy szálat sem szívtam a 40. születésnapom óta, de hát én az előtte két doboz naponta, tehát hogy én mindig mondom, hogy én csak ennyit, passzív
csak,
vagyok.
Hogy, csak hogy én ennyit nem szívtam, de kellett ahhoz, hogy tehát ahhoz az alkotói folyamathoz, ami nekem az életemben kísér végig, bármi legyen az, nekem kell. És ennyi. Egyébként
hát
meg...
ne, ennél nagyobb baja sose legyen veled, azt kívánom.
És azt mondja, hogy ha nem nincs meg a megfelelő adag,
akkor elviselhetetlen
vagy. Akkor egy kicsit ideges vagyok. De igazából azt mondja, ezen kívül semmi.
Úristen, de jó.
Tehát, hogy így, szerintem ennek az a lényeg, hogy tényleg nincs féltékenykedés, nincs telefonnézegetés,
békén hagyjuk egymást. Olyan harmónia van a... köztetek.
Nagyon, nagyon, nagyon. És így emeljük egymást, és én szerintem nagyon jót teszek a palkonyhának, ő meg nagyon jót tesz az én életemnek.
Én ezen gondolkodtam pont, hogy palkonya volt. De olyan fejlődésnek indult, mert biztos együtt agyaltok, figyelj, ide kéne ez, ide kéne egy kaspó, ide kéne egy gyertya, figyelj, építsünk egy medencét.
Ezt a nők csinálják inkább.
Az otthon teremtést, az otthon, a melegség.
Az otthon melegét a nők teremtik meg, tehát én szerzem az összes csipkét, a kis bizbaszt, ami ott van az asztalon, a gyertya, a fények az asztalon, a fények az mindenhol, a kis lámpák, az anyám kínja, tehát hogy tényleg...
De neked se lenne olyan koncerted, ami egy gasztronómiai élmény is egyben, ha ő nincs, nem?
Hát, bizony. Egyébként a kis koncertekkel kezdődött nekünk ez az egész, ugye nekünk van egy ilyen gasztroművészeti sorozatunk, amit ugye most egy picit offoltunk már a koronavírus miatt, de hogy ugye ott volt egy kis picike kis rendezvényteremben, egy gyönyörű szép villában, és a párom eljött egyszer erre, és azt mondta, hogy úgy kapaszkodnék egy pohár borban, amíg te itt énekelsz. És ezt ebből
és
indult ki a gondolat.
Mások is érezték.
Vagy? És ezt mások is érezték, ugyanis már azon is éreztem, hogy ezen a pici intim közegben, vagy pici, mert ezek direkt arról szólnak, hogy 200 embernél nem lehet több.
Ha, mert az intimitás.
Igen, azt az üzenetet, mert nekünk van egy ilyen kis mottunk, hogy táplálékot szeretnénk adni testnek és léleknek. Ez a mi mottunk az Olival, és ez tényleg ez is tök organikusan fejlődött. És ez egy, hogy mondjam, tehát először elindult ezzel, hogy kapaszkodjunk egy pohár borban, akkor ezt átvittük máshova, ott nem voltak partnerek, akkor lett belőle az, hogy ne, akkor együnk már valamit, Szabipék, csinálj már valamit, akkor lett falat, és akkor teljesen kinőtte magát, és lett egy ötfogásos gálavacsorás.
Na, ilyenem volt egy kedves barátom, Isteni, aki azt mondta, hogy élet egyik élményem volt túl, mert valami olyan energiák voltak, és a te hangod, és a közben az két szám közötti átkötő történetek, olyan szellemi táplálékot adtak neki, miközben tök jó tevet, megivott, hogy élete egyik élményem volt túl.
De ez a lényeg,
én is megyek majd.
Ezt akarjuk, hogy az emberek mit szeretnek a legjobban. Enni, inni,
szeretve lenni, szeretni,
és szeretik a kulturális élményeket, az, hogy a zene az olyan legyen, amilyen például. Például nem mindenki vágyik új gazdag szórakozásra, hanem ugyanúgy arra vágyik, hogy megegyen egy finom vacsorát, és meghallgasson egy jó koncertet. Ez is egy tök egyszerű dolog, de valahogy ez a lélek, ami benne van ebben a történetben, ez csak tőlünk tud működni. Tőlem és a Pauli Zolitól.
Igen. Szóval az a hang, amivel téged megáldott a teremtő.
Hát az meg, én azt már ilyenkor nem is nagyon figyelem, mert ugye...
Ha neked nem is kell, de hogy simogat.
Hát... Remélem, hogy még sokáig így marad. Hát, szóval majd... szóljátok, hogyha már kereflőre hasonlítok.
Majd
akkor...
szólnánk, nyilván nem, de hogy egyébként pont azt mondtad egy interjúban, hogy évekig nem merted visszahallgatni azt a duettet, amit a Gabival énekeltem, hogy az elején a karriereteknek, mert hogy biztos nagyon hamis, és aztán most meghallgattad nemrégiben, és tök tiszta.
Tök tiszta
de
volt.
Miért gondoltad,
az, hogy egy kamandzsári angolt nyomtunk, az egy más kérdés, mert ott össze-vissza blabla angoloztunk, mert nem, azt, hogy nem tanultuk meg a szöveget, de
én emlékszem a Jommás szólnak a halandzs angoljára, amikor én nem beszéltem angolul. Az összes modern tagingság emlékszem.
Sőt, én tovább megyek, nekem volt olyan kollégám a tínédzser koromban a mulatos zenekarban, aki az összes angol számot fonetikusan írta le. Dö, vagy mit tudom én, érted? Görlővel, tehát hogy igen. De ezek mind olyan történetek, amivel csak gazdagabbak vagyunk. Tehát tudunk mit mesélni az unokáinknak.
De milyen jó, hogy ezt tudod?
Hát...
Figyelj, csak nem most egyszerű. 36 vagy, azt mondtad, ugye?
36, igen.
És mi lesz, amikor 45 leszel? Hogy
nem
látod
tudom,
magad?
Remélem élek még. Nem azért csak...
Fussunk neki ennek újra. Hogy látod magad?
Hát figyelj, megnyugodva.
Sovány vagy, vagy vékony?
Ilyen vagyok, mint most.
Szuper.
Ilyen közepes.
Nem közepes.
De ez még közepes.
Estig
ez
így jó, ez így jó. Te, azt csak mondanám.
Lehet egy picit még kapaszkodni, de már azért olyan nagy kapaszkodót már nem nyújtok. Na. Tehát én egy és amire a technikus úr. Szóval az a lényeg. Nem, én soha nem hirdettem azt az elmúlt 5 évben, hogy én vékony vagyok. Érted? Tehát én imádok sportolni, szeretek futni.
Szerintem elképesztően csinos, eszel már?
Én mindent teszem, és annyit, mint az állat, de hát én megyek sportolni.
Jó, de
egyfutában akkor...
sportolsz, azt is.
Igen, mert nekem az meg kell, mert az is kisztélőzteti az agyamat. Tehát, hogy ez nekem kell, mert... És mindenkinek ajánlom, és egyébként nekem ebben a Regina rengeteget segített
az
edzőm. Tehát, aki én velem a sportot úgy olyanná tudta tenni, mint a reggelizést, vagy a, olyan az természetessé, az a Regina. Tehát mindenkinek egy hogy a Reginát kívánok.
Na, tehát te most, oké, testben ilyen vagy. Mi van a karrierben?
Hát én azt gondolom, hogy a karrierben egy keveset dolgozom, de jó sokat keresem.
Én minden ügyfelemnek ezt mondom, 5 hakni kell egy évben, nem 170.
Igen, de azt gondolom, hogy a nagy koncertekre szeretnék ráfordulni, és akkor inkább olyanokat adni, ami így bum, és akkor az év többi napjában pedig a kis fűszerkertemet gondozgatni Palkonyán.
Vagy van neked olyan?
Szeretnék. Még nem tudom megvalósítani, mert még nem vagyok annyit jelen, hogy, és nincs ember rá.
Pesten vagy, amikor nem ott vagy?
Igen, és azért azt öntözni, gápolgatni kell, szóval én azt hiszem 10 év múlva fogok eljutni arra a szintre, hogy én egy ilyen élethelyzetben legyek, és hát természetesen azért jó lenne egy-két pulyának ott szaladgálni körülöttem, de ez meg már ki vanna az univerzumba dobva ez a téma, tehát igazából semmit nem akadályozunk, tehát jön.
Neked Zoli életed párja?
Én szerintem igen. Igen.
Szerintem a legnagyobb bátorság egy nőtől, amikor ezt kimeri mondani, mert akkor biztos, hogy igazán így gondolja. Mert egyébként azt mondja, hogy ó, hát ilyet nem mondunk, mert hát nem akarom elkiabálni. Tehát, hogy mindig kikerülik a nők ezt a kérdést, ha kimered mondani.
Tehát, hogy mindenhez kell egy kis kompromisszum, mert azért ez az ingázás, meg ez az egész...
Hány kilométer Palkonya?
Hát 236. És ez 2,5 óra minden alkalom, és van, hogy háromszor is megteszem oda-vissza ezt az utat egy héten, az már elfáraszt. De itt tényleg én minden embernek azt mondom, hogy ha, és megint az önismeretre megyek vissza, hogy, és akkor hozok erre egy példát, hogy valaki azt mondta, amikor televíziós műsorban zsűrinek kérnek fel, és elkezd, nagyon sok pénzt kifizet a televízió egy ilyen történetért.
Tehát már
azért, most már nem, de azért
nem, de
általában úgy szokott,
igen.
Néhány éve. És onnantól kezdve úgy érzik, hogy a te idődet úgy osszák be, hogy ahogy ők akarják. És én mindvégig úgy voltam, ha szereplő, ha zsűri voltam egy ilyen történetben, hogy majd én megmondom, hogy mit csinálok aznap, és ahhoz képest, mikor tudok jönni. Természetesen, hogyha annak az adott illetőnek, vagy annak a szerkesztőnek nem jó, akkor tudok alkalmazkodni, de ne legyen az, hogy azért vagyok minden szinten alárendelt ebben a történetben, mert ők a fizetők, én pedig az alkalmazott.
Nem is nagyon szeretik ezt a hozzáállást.
Nem szeretik, viszont szerintem, ha tisztelettel beszélünk egymáshoz, és tudunk kommunikálni, akkor ezt tökéletesen meg lehet oldani. Tehát magyarul azt mondom, hogy minden ember, szerintem minden ember akár beosztott, akár saját szabad döntése szerint él a munkájában, mindenki ki tudja alakítani magának azt az élethelyzetet, vagy azt az időt, amiben ezt csinálja, azt csinálja, amazt csinálja, ott utazom le, mit tudom. Szóval én nagyon erősen tartom magam a naptáramhoz, a rendszeremhez. Nem vagyok hajlandó ebből engedni.
Ez az,
mert
én
különben szétcsúszom.
Abszolút. Tehát, és ez az én életem.
Igen. Na hát akkor ebben ezért vagyunk mi.
Nagyon sokban mondtam neked, hogy amikor gyonázzuk egymást. Ezt pedig nem használtam életemben.
Hallottam.
Édes Laci, én emlékszem a Lacira is, mikor bejött. Egyébként tartjátok egymással kapcsolatot? Az első megasztárosok?
Én a Mujahid Zolival vagyok, 20 éve barátságban van, lassan 20 éve volt a megasztár. Hihetetlen. Tehát 3 év múlva történik az, hogy 20 éve volt a megasztár.
Na majd a Csényékkel összerántunk valami.
Az de jó lenne, egy jó kis Csényikat is összerántás, igen. És mert ugye ő volt a producer asszony, igen, annak idején. És a Mujahid Zolival, de ugyanúgy a Péli Barnától elkezdve a Gáspárzit, tehát hogy bárkivel találkozom, a Bolondi Bolykától elkezdve
minden. Ott valami történt velünk egyébként szerintem. Nekem egyébként az nem volt egy jó korszak az életemnek, de ti bearanyoztátok. Tehát, hogy nekem azért...
És hány emberét? Ott... És még hány ember?
Tehát, hogy nekem az adott erőt, hogy én ott tudjak dolgozni, ahol nem szerettem már lenni, mert jönnek a megasztárosok. Mert ez egy olyan minőségi munka volt, az olyan volt, mint adtunk volna valamit az embereknek
meg,
is.
Meg az, hogy nektek is új volt, hogy mi lesz ebből.
Abszolút.
Nem tudtuk?
Abszolút. Én aztán a másodikat már nem is éltem ott meg, de hogy nekem ti egy ilyen fantasztikus ajándéka vagy
az
és életnek.
Olyan érdekes, hogy beülök egy taxiba, és taxisnak az első szava, akivel még mondjuk olyan taxis, akivel nem találkoztam, hogy a fene egye meg ezeket a megasztárosokat, azt mondja, 9-től 11-ig vagy éjfélig nem volt fuvarom, mert hogy otthon ültek az emberek, és csak utána mertek elmenni szórakozni, mert akkora kultusza volt, és akkora sztárok voltunk, hogy majdnem ránk borították a buszt,
és olyan
amikor mentünk turnézni.
Tehát azért az olyan... Igen. Minden évben nem
sok
lehet 2012 olyan tehetséget kihozni, meg
lehet.
Már másról is kell. Tehát a világ is változik, és nem is kell azt akarni, hogy ugyanaz legyen, mint 20 éve, meg 30, meg 40.
Igen.
Képzeld el, hogy eltelt az egy óra.
Na, jaj, hát akkor...
Ami szörnyű.
Mindjárt kidob minket az
Insta. Mennyire. Nem, mert most ez nem úgy van Insta, itt
nem
komolyan kezeli. Én azt kívánom neked, hogy sokaknak adj annyi útravalót, mint amit ma is kaptunk. Nem is tudod, szerintem. Tehát olyan ösztönösen van benned ez a bölcsesség. És hogy legyen neked kis fűszernövénykerted, ami ne száradjon ki, hanem tud locsolni.
Amit összetapostnak a gyerekek.
És tapossák össze a puják, akik rohangálnak, legalább egy, és legyen egy anyukájuk, aki imádja őket, és táplálkoznak a te szeretetedből, mert szerintem ennél nincsen fontosabb.
Fognak.
És hogy Zolival soha ne legyen nagyobb problémád, mint hogy nem kommunikál, és tényleg tiszta szívből kívánom neked, hogy konzerváld azt, ami harmónia most benned van.
Én ugyanezt, ezeket kívánom, hiszen ha már így kiderült, hogy egyformák vagyunk, akkor mi más kívánhatnék, mint ugyanazt, hogy tényleg neked is, hogy kívánom, hogy soha ne legyen oka egymást teszegetni a férjeddel, mert mint úgy értve, hogy az alapvető alapállapotokat megbolygatni. Az, hogy cseszegetés az azért van, mindig van, de az idővel ez is múlik. Úgyhogy ez békességben jönnek meg a megoldások. Ez
hát
a lényeg.
Szerintem ez lesz a címe ennek a beszélgetésnek, hogy békességben jönnek a megoldások. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velem.
Én is mindenkinek, és csók mindenkinek.
Ez volt a Hétköznapi Példaképek nem hétköznapi történetei Tóth Verával, aki ma legkevésbé énekesként volt itt, és éppen félre nyel egy pohár vizet.
És le is öntöttem.
Hát így kell méltósággal búcsúznunk. Nos, köszönöm szépen minden hallgatónak és Insta követő nézőnek, hogy itt volt velünk. Jövő szerdán este 8:30-kor szeretettel várok újra mindenkit. Szép estét!
Ez volt a Hétköznapi Példaképek nem hétköznapi történetei. Minden szerdán este 8:30-tól a Sláger FM-en.